Nos, tehát köszöntök mindenkit a mai előadás alkalmából. A mai téma a hálótervezés. Amint látják, a logisztika képzésnek a négy fő területe közül most a termelés irányítási rendszerek alapjai, Production Planning System rendszerekből egy fontos tervező elem, tervezési elem, alapvető tervezési elem, a hálótervezés kerül sorra. A folyamat jellemzők, tehát a termelési folyamat jellemző időnormák, kapacitás, kapacitás kihasználása, többi, ez az első ponton található, ugye ezeket tanulták a fél év eleje óta. A mai téma tehát a hálótervezés. Ha letöltik ezt az anyagot, láthatóan ez egy igen nagy méretű és a termelési irányítási rendszerek területén alkalmazott hálótervezési eljárásokról szóló teljes módszertant tartalmazza. Ennek mi csak egy részét, a kézi számolásra alkalmas, korlátozott, ugye kritikus út módszerrel fogunk foglalkozni. Ahhoz azonban, hogy megértsék ennek a tervezési technikának a helyét, szerepét a termelési folyamaton belül, egyáltalán mi az, hogy projekt, milyen elemekből áll egy projekt, hogyan kell kezelni mindezeket az elemeket, némi bevezetőt fogok nyújtani. A példák pedig szintén itt benne vannak az anyagban, követhető módon, akár animációkkal is láthatók lesznek majd, illetve hát lenne egy olyan segédanyag benne, amire hivatkozok, és ez a tanszéki honlapon tölthető le, ez animációkkal mutatja a közvetlenül számításra alkalmas módszert. Az óra végén pedig mutatok egy olyan általános tervezőeszközt, amelyet nagyon sokan használnak, itt a tanszéken oktatjuk, ez a Microsoft Project, ami tulajdonképpen hát ezeket az algoritmusokat éri el, alkalmazza, és nagyon könnyen kézi számítással, támogatására alkalmas eszközé válik. Tehát hálótervezési eljárások alkalmazása a termelési folyamat irányításában. Hát itt látszik ugye az a hatalmas terület, ami a számítógépes tervezés eszközeiről szól. Hát itt a hálótervezés lényegében egy alapvető elem, egy bevezető elem, amit valamennyi termelési irányítási rendszer használ. Itt az alapokról lesz majd szó. Tulajdonképpen az első négy pontig megyünk el, tehát a negyedik pont lesz az utolsó, amit vizsgálunk. A többi már összetettebb technológia. Először is a projektről néhány szó. Mi az, hogy projekt? Nyilván hétköznapi értelemben találkoznak ezzel a szóval. Ez egy projekt, valamiféle terv, valamilyen határidőre végrehajtott tevékenység sorozat. Mindenképpen az első érzés, ami az emberre, a projekttel kapcsolatban az emberre fölmerül, az, hogy van határidő. Tehát valamiféle időbeli korlátozásra utal, ugyanakkor összetett sokszoros tevékenység sorozatnak az összehangolása határidőre való elvégzése, valami ilyesmit értünk rajta. Nézzük, hogy mi a projekt fogalma. Hát itt látják a különféle megközelítési módokat. Azt mondja az első, Harrison 1995-ös definíciója. A projekt egy nem megszokott, nem ismétlődő feladat, különálló időbeli, pénzügyi és technikai megvalósítási célokkal. Hát ez is egy megfogalmazás. Ennél egy kicsit túllépünk, mert itt ez egyetlen tevékenységsorra vonatkozik. Látni fogjuk, hogy a tömeggyártásnak is van projekt háttere. Tehát amikor naponta sokszor ismétlődő folyamatokat kell megtervezni. Egy másik megközelítés, Stackenbrack 1995, egy speciális cél elérése érdekében végrehajtott komplex munka, meghatározott időn, költségen és teljesítményen belül. Egyedi és nem a korábbi munkák folytatása. Ő is azt hangsúlyozza, hogy valamiféle határidőre való elkészülés, sok-sok tevékenység összehangolása. Egy ISO 8402-es 1994-ben publikált definíció szerint a projekt egy olyan egyedi folyamatrendszer, amely kezelési és kezdési és befejezési időpontokkal megjelölt, specifikus körülményeknek határidő költség erőforrás megfelelő célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja. Itt is benne van a komplex tevékenység, benne van a határidő, és ezeknek való valamilyen cél érdekében való összehangolása. Hát amit én talán ezek közül a leginkább elfogadhatónak tartok, itt alul pirossal látszik, a projekt mindazon feladatok összessége, melyek komplex tevékenység folyamatok által megoldhatók, jól körülhatárolt célt képesek elérni, előre rögzített határidőre és teljesítményen. Hát itt az adott költség kereten belül ez már nehéz, tehát ez a nehezebbik része a feladatnak. A megoldások mindenkor vállalatirányítási rendszereken belül érhetők tettem. A termelésirányítási rendszerek, illetve a projektszisztem, ugye a PS modulok foglalkoznak megoldásokkal. Egy projekt végrehajtásának általában 4 fázisát különböztetjük meg. Ezek a következők. Először is a projekt definíciójának elkészítése. Mi az, amit el akarunk érni? Föl akarunk építeni egy hidat, meg akarunk építeni egy darut, át akarunk adni egy személygépkocsit, tehát valami műszaki objektumnak a létrehozása a mi környezetünkben. Ez a projekt definíciója. A következő a részletes projektterv elkészítése, itt megjelenik az óra, a vekker, ami azt jelképezi, hogy valamennyi részfolyamatnak van határidője, és az egész folyamatnak is, és ezt szeretnénk meghatározni. El kell határolni, mely tevékenységek mennek párhuzamosan, melyek mennek egymás után, tehát sorosan. A harmadik a projekt végrehajtásának követése. Működik a folyamat, megy a folyamat. Van egy, a termésirányításban van egy durva előterv, egy olyan terv, ami azt határozza meg, hogy nagyjából mikorra leszünk kész. Itt a számítások még nem részletesek. Utána lebontjuk a tevékenységet, határidőzzük, majd ahogy működik, folyamatosan gyűjtjük az adatokat, a tényadatokat. És amikor elkészül, akkor lesz a projekt lezárása. Ez a zöld pipa, az SAP-nak a jelképe egyébként, amikor elkészül a termék, befejeződött a tevékenységsorozat, meghatározzuk a tényleges költségelemeket. Ez az utókalkuláció a pénzügyi vonatkozásban. Tehát ez általában a 4 fázis. Ezeket fogjuk látni majd konkrét számítási módokkal. A projekt kontroll vagy monitoring, ugye ennek megfelelően a részfolyamatokra bontható 4 fő részfolyamat van. Az első a normák rögzítése, ugye fél év eleje óta ezzel foglalkoznak. Időnormák, teljesítménynormák és így tovább. Ehhez információgyűjtésre van szükség. Majd elemezzük a folyamatokat, ugye az elmúlt alkalommal a szimulációról volt szó, ugye az elemzés egy korszerű technikája a szimulációs módszerek. Végül a korrekciós intézkedések, beavatkozunk a folyamatba, tehát menet közbeni számítások végzése során látjuk az eltéréseket, beavatkozunk az alapfolyamatba. Tehát ez egy ilyen folyamatos tervezést is jelent. Tehát arra akarja fölhívni a figyelmet, hogyha kiszámoltuk egy projektnek a menetét. Az, amíg nem vagyunk kész. Tehát nem az, hogy hátrafordulunk, elteszünk a papírceruzát és befejeztük. Hogyne? Akkor kezdődik a java a számításoknak. Nem véletlen, hogy a vállalatirányítási rendszerek kimeneti oldalán épp a termelés irányítás követése, végrehajtása, operatív irányítása igényli a legnagyobb számítási műveleteknek a tömegét. Tehát itt kell különösen ügyelni a számítástechnikai apparátus megfelelő méretezésére. A projektkontroll, vagy monitoring ugye, egyrészt költség, illetve bevételkontrollt jelent. Ennek az alapja a vállalatirányítási rendszereknek a pénzügyi rendszere. Másrészt különféle teljesítési grafikonok, amelyek mutatják azt, hogy például a tervezet és a tény adatok hogyan igazodnak egymáshoz. Milyen munkaóra, milyen költség állapotok különböztethetők meg a rendszer működése során. Ugye itt halvány zöldre jelölöm az eltelt időt, tehát aktualizálódik. Ezt sokszor akár a projekttervel együtt, tehát azzal a hálótervel együtt, amit majd tanulni fogunk, kitesznek a műhely falára. És ezeket az adatokat is folyamatosan jelzik. Látják azt, hogy a terv és tényadatok hogy alakulnak egymáshoz képest, illetve hol van szükség beavatkozása ahhoz, hogy a végső határidő tartható legyen. Tehát ezek a teljesítési grafikonok. A projekt kiindulási adatai. Honnan vesszük azokat az adatokat, amelyek egy projekt összeállításához szükségesek? Hát először is össze kell gyűjtenünk azokat a tevékenységeket, amelyeket végre kell hajtanunk ahhoz, hogy a célt elérjük. Tehát az a bizonyos projekt megvalósuljon, fölépüljön egy híd, fölépüljön egy daru, és így tovább. Az első kérdés tehát a feladatok, hát úgy mondjuk, hogy alábontási rendszere, angolul work breakdown structure. Ez fejezi ki azt, hogy mit fogunk végrehajtani az elkövetkező időszakban. Ezt a vállalatirányítási rendszerek hasonló nevű modulja támogatja általában. Erre decimális azonosítást is használnak. Az SAP-nak például saját munkafolyamat felbontási rendszere van, mind az ellátási, mind az elosztási oldalon, a termelési irányításban pedig pláne. A második kérdés az, hogy ki fogja ezt a feladatot végrehajtani. Ez az úgynevezett kompetenciák és felelősségek mátrixa, amikor személyeket, embereket, illetve a hozzájuk kapcsolt gépeket rendeljük feladathoz. Ez is decimális osztályozásra kerül egy kompetenciák és felelősség mátrixa, egy KFM nevű táblázatban. Mit várunk a projekt megoldásától, a hálóterv megoldásától? Ugye itt az elsődleges a projekt hálóterve, amely tartalmazza a határidőket, részhatáridőket, azokat a tevékenységeket, amelyek közvetlenül befolyásolják a véghatáridőt. Ez lesz a hogyan kérdése. A következő a feladatok végrehajtásának időbeli tervezése. Ugye a tárgyon belül találkoztak már a Gantt-diagram fogalmával. A Gantt-diagramoknak az előállítása, a grafikus megjelenítése, vagyis a mikor kérdése. Milyen erőforrások szükségesek a feladatok végrehajtásához, az a kapacitás allokáció, a kapacitás tervezés, illetve a gépeknek, az eszközöknek a hozzárendelése a feladathoz, illetve hát van egy költség vonatkozása természetesen, amit a pénzügyi modulok kezelnek, amennyiből kérdésre adott válasz. Ezt majd a Microsoft Project futtatása során lépésenként grafikusan, számszerűen is fogják látni. Először is a munkafolyamatok feldolgozása, a Work Breakdown Structure, a WBS. Ugye ez egy felülről lefelé történő lebontást tartalmaz. Nagyjából ilyesmi struktúra, ugye akik logisztikán tanulnak a logisztikai ágazaton, ők láttak a beszállítási vagy ellátási, tehát az elosztási oldalról ilyen struktúrákat. Akik a Libra gyakorlatokon vesznek részt, ott konkrétan föl is veszik ugye ezeket az adatokat. Tehát egy ilyenfajta szerkezeti felosztás, egy strukturális felosztás, amely lebontja a projektet fázisokra, a fázisokat szakaszokra, a szakaszokat tevékenységekre, a tevékenységeket feladatokra, és itt kezdődik tulajdonképpen a végrehajtás. A végrehajtásra vonatkozó információk pedig a folyamat jellemzőkben testesülnek meg, tehát az időnormák, kapacitásnormák, a teljesítménynormák, a kapacitás adatok, ugye itt kerülnek meghatározásra. Ez tehát a WBS, ez a vállalatirányítási rendszerek egyik szolgáltatása. A másik adatbázis, ahogy az elején kezdtük, az, hogy az embereket, gépeket, személyeket hozzárendeljük a feladathoz. Ez a KFM, a kompetenciák és felelősségek mátrixa. Tehát valami ilyesmi jellegű struktúra. A projekt feladatai, tehát itt vannak azok a tevékenységek, amelyeket végre kell hajtani, a mellette lévő sorokon pedig a projekt kivitelezésének a résztvevői. Ezek között vannak olyanok, akik a kivitelezésért felelősek, vannak olyanok, akik csak részt vesznek bizonyos feladatokban, vannak koordinációs személyek, illetve vannak döntést hozó személyek. Hát ezeket különféle rendszerekben, különféle jelölés technikával visszük föl a mátrixba. Hát egy projekt végrehajtása során tehát a következő fázisokat látjuk. Az első lépésben ugye a projekt kialakítása, követelmények, megvalósíthatósági tanulmány, funkcionális specifikáció, tehát hogy miket kell végrehajtani. Az úgynevezett szenárió kialakítás, ezek azok a részeredmények, illetve ellenőrizhető, követhető, számolható pontok, ellenőrző pontok, amelyek során a projekt előrehaladása ellenőrizhető. Költséghaszon elemzések, célkitűzések és különféle változatok kialakítása és összehasonlítása. Elkészül a terv, feladatok azonosítása, kritikus tevékenységek azonosítása. Már itt az elején ugye azt mondjuk, hogy kritikus tevékenysége tevékenység, ha ő közvetlenül befolyásolja a véghatáridőt. Tehát ha ő csúszik, akkor a véghatáridő is csúszik. Idő- és költségbecslés, a csapat véglegesítése, értéktervezés. Majd jön a szervezés, csoportokra bontás, munkafelosztás. Ugye ez a VBS, ugye a World Breakdown Structure ezt támogatja. Kontrolleszközök, végrehajtás, változtatások szükségesek, ugye, tehát az ellenőrzések során kialakulnak változtatási igények, a projekt helyzetének áttekintése, ütemterv, költségterv áttekintés, és utána a projekt lezárás, az utolsó fázis, amikor elfogadtatjuk a partnerekkel, dokumentációt készítünk, utólagos elemzéseket, utókalkulációt végzünk, értékbecslést végzünk. Hát körülbelül ez a problémakör a projekt végrehajtásáról, hát itt az elején. Na most, hogyan lehet mindezeket megjeleníteni? Hát például egy ilyen gandiagramos megjelenítést mutat ez az ábra. Az oszlopok, ugye a sorszám, tevékenységnek a sorszáma, a tevékenységnek a leírása. Ez egy házépítés egyébként, tehát ugye ezt is látjuk majd a Microsoft Project futtatása során, az alapozás, falak, födén, tető és így tovább, egész az átadás átvételig. A vízszintes tengelyen ugye telik az idő, és ezek a színes téglalapok, vagy négyzetek, vagy valamilyen grafikus megjelenítés arról szól, hogy egy ilyen tevékenységsort hogyan kell végrehajtani, melyek azok, amik párhuzamosan végezhetők, ugye itt látszik ez a kettő, melyek azok, amelyek egymás után végezhetők, csak el, ugye a födém, tető, válaszfalak, ugye ez mi az, ami egymás mellett megy, mi az, ami egymás után megy. Itt párhuzamosan mehet, ugye a belső munkálatok, majd pedig a vakolás, burkolás, festés, mázolás, átadás, átvételek meg is sorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ez tehát egy hagyományos grafikus megjelenítés, ami nagyon hasznos tud lenni a projekt áttekintéséhez. Kicsit tovább megyek, ugye, ahogy említettem, ez egy összetettebb anyagnak a része, ezért nem minden elemet fogok részletesen mutatni belőle. A következő, a második fejezet ebben az anyagban a hálótervezési alapfogalmak. Nézzük meg tehát, hogy hogyan lehet leírni, jelölni a tevékenységeket, mit értünk eseményen, mi az, hogy látszattevékenység, egyáltalán milyen elemekből épül föl egy hálóterv. Tehát, először is, ugye látok itt a Gandiagram, ez egy hagyományos megjelenítési mód, még a hálótervtől függetlenül, a munkafolyamat felbontására, illetve megjelenítésére. A hálóterv megjelenítése többféle módon történhet. A Gandiagram csak egy a sok közül. Hát nézzük a megoldásokat. Az ábra baloldali részén egy olyan hálótervet látnak, amely világosan tevékenységekre, ugye angolul taskokra bontja a folyamatot. Minden egyes tevékenységnek ugye van egy ilyen adatmezője, ami például tartalmazza az azonosítóját, az időtartamát, ez a duration, itt napokban. Hozzá itt a táblázatok alján dátumok vannak rendelve, tehát hogy pontosan melyik napon zajlik le ez a folyamat. Van egy start project, meg egy project end. Tehát egyértelműen itt kezdődik, itt befejeződik. Ezt mindig definiálni kell, és lehet látni azt is, hogy világosan, hogy mely tevékenységek futnak párhuzamosan, melyek futnak sorosan. Ugye a sárgák párhuzamosan, a kékek sorosan futnak ebben a megjelenítésben. Ez tipikusan a PERT hálótervezésnek a megjelenítési felülete. Ez a PERT, angol rövidítés, ez a Program Evaluation and Review Technique rövidítése. Tehát Program Evaluation and Review Technique. Tehát ez szó szerint valami olyasmi, hogy a program vagy projekt ugye kialakítása, kifejlesztése és áttekintése, és ennek a technológiája. Egy másik, egy jóval egyszerűbb megjelenítést mutat az ábra jobb oldali része, ez a Critical Path Method. Szó szerint, magyarul fordítható, kritikus út módszere. Itt is látható, hogy melyik tevékenység a kezdő, melyik a befejező. Különféle színekkel jelölük a tevékenységeket, a tevékenységek időszükségletét írjuk a tevékenység vonalakra, ugye? És ilyen körökkel jelöljük azokat a pontokat, ahol ezek találkoznak. Ezek lesznek majd az események. Egy esemény tehát valamely tevékenység befejeződése és egy következőnek az elkezdése, a csatlakozása. Valamit összeraknak, valamit átadnak, és megy tovább a folyamat. Még egy gondolat, hogy itt a PERT technika, tehát a Program Evaluation Review Technique nem determinisztikus időszükségletekkel, hanem, ahogy itt az ábra mutatja, különféle eloszlás függvényekkel jellemezhető folyamatokkal dolgozik. Hogyha a tevékenység időszükségletét, ugye itt az X-tengén tüntetjük föl, a megvalósításnak a bekövetkezési valószínűsége pedig hát egy valamilyen eloszlás függvény mentén alakul. A gyakorlat inkább ezt a területet igazolja vissza, a CPM módszer, ez úgynevezett határozott időtartamú tervezés, nem képes kezelni sztohasztikus tulajdonságokat. Itt minden tevékenység időszükséglete egy skaláris mennyiséggel fejezhető ki, és kész. A PERT jóval számítás igényesebb, nyilván egy ilyen tevékenységláncnak az minden egyes elemében az időszükségletek véletlenszerű viselkedése a minél bonyolultabb, minél összetettebb a háló a végpont felé egyre nagyobb szórásokat eredményez, és hát ennek a meghatározása a PERT módszereknek a célja. Hát ez csak ízelítőül, ugye a hálóterv megjelenítési módokra. Milyen elemekből állnak tehát a hálótervek? Alapvetően két elem, akár a PERT, akár a CPM módszer tekintjük, eseményekből és tevékenységekből állnak. Az általános jelölés technika az ábrán látható módot rendeli, megjelenítési módot rendeli a tevékenységhöz. Tehát az I és a J esemény, amely között az IJ tevékenység következik be, hajtódik végre. Látható, hogy leginkább egy vektorhoz hasonlítható a tevékenységvonal, ugye, amely az I eseményből kezdődik, a J eseménynél fejeződik be. Ez tehát egy tevékenység. Két esemény között végrehajtott tevékenység. Már itt érezhető az, hogyha egy összetett folyamatról van szó, majd itt házat fogunk építeni, darut fogunk építeni, egyáltalán nem egyértelmű, hogy egy tevékenység mely eseményhez köthető, mely két eseményhez köthető, mi a kezdő és mi a befejező eseménye. Sokszor pontosan eznek az eldöntése okozza a gyakorlatban a legösszetettebb problémákat. Majd később látjuk azt, hogy gyakran fordul elő, hogy tevékenységnek tekintünk egy olyan tevékenységet, ami valójában nem is egy, hanem több. És pontosan a tevékenységek leírása, definíciója az, ami bizonytalanná teszi a tevékenységek leírását. Tehát itt a megoldás egy megfelelő szakmai gyakorlat, szakmai háttér, olyan személyhez kötődik a tevékenység leírása, aki a leginkább képes áttekinteni az adott területnek a tényleges fizikai folyamatait. Tehát itt egy szakmai hozzáértésre van szükség. Ezek tehát az események és a tevékenységek. Tehát két esemény között egy tevékenység van, egy és csak egy tevékenység. Ha én valami miatt, e között az I és J események között, még egy tevékenység vonalat vagyok kénytelen húzni. Valamilyen táblázatból az jön ki. A VBS-ből, tehát ugye a munkafolyam felbontásából még egy tevékenység vonal alakul ki. Akkor az úgy nem jó. Az biztos, hogy hibát jelent. Az azt jelenti, hogy valamelyik definíció nem pontos. Valamelyik esemény nem egy esemény, hanem kettő. Valamilyen technológiai, valamilyen szervezési oknál fogva több. Tehát az IJ tevékenység két esemény között kapcsolódik. Egy érdekes problémakör, ugye itt a megjelenítés során, tegyük föl, hogy itt van egy fontos esemény, mondjuk egy részegységnek az összeszerelése. És hát azt látjuk, hogy fölírjuk egy táblázatba a tevékenységeket, A, B, C, D tevékenységeket, a megelőző tevékenységekkel összekapcsoltan, akkor valami ilyesmi táblázatot szülünk, ugye? Tehát a C tevékenységet megelőzi az A és a D tevékenységet megelőzi a B, és valamennyi az I eseményhöz kapcsolódik. Hát ennek mi lesz a következménye? Jó ez így? Biztos, hogy ez így rendben van? Nem. Tehát ez így biztos valahogy nem jó. Tehát ez azt jelenti, hogy valahol itt a tevékenység definíciója körül hibát követtünk el. Hogyan lehet ezt rendbe tenni? Hogyan lehet megszüntetni ezeket az ellentmondásokat? Nevezetesen itt az a megoldás, hogy abban az irányban kell keresni a megoldást, hogy az A, B, C, D tevékenységek nem egy eseménybe csatlakoznak és onnan indulnak ki, hanem valójában nem tudtunk megkülönböztetni, vagy az első elemzések során a két eseményt nem választottuk szét egymástól. Itt az ábrán I1-el és I-vel jelölt két eseményről van szó, amelyek között tulajdonképpen nincs olyan tevékenység, amelynek időszükséglete volna, hanem pusztán logikai, ugye itt mutatja a definíció, logikai összefüggés kifejezésére szolgáló sajátos tevékenységről van szó. Ezt úgy hívjuk, hogy látszattevékenység. Ennek is van irányultsága, itt I-ből I1-be mutat, de ennek a sajátossága, hogy nincs időszükséglete. És ez a zavaró, ugye, amikor a munkaföld felbontását végezzük. Tehát ezért nem tudtuk szétválasztani egymást az I-t és az I1-et. A látszattevékenységet a hálószerkesztés során szaggatott vonallal jelöljük. Tehát ez fejezi ki azt, hogy nincs időszükséglete, de logikai kapcsolat van két esemény között. Tehát ezt jól jegyezzék meg, ezzel nagyon el lehet úszni. Tehát a gyakorlatban futó projekteknél ezeknek a hibás definíciójával nagyon rossz, tehát valótlan eredményeket lehet elérni. Hát például ilyen háló látszik itt, több tevékenységet látunk, ugye 6 esemény között, itt a 3-as és a 2-es között van egy D jelű tevékenység, amely látszott tevékenység. A másik hálóban ilyen nincs, tehát itt ugye a start és az end között, a start és a stop között folyamatos nyílfolyam működik, nagyjából balról jobbra. Ez is egy érdekes gondolat. Az időtengely nagyjából balról jobbra telik, tehát hogyha nekem valami olyasmi adódna ki, hogy itt valamelyik nyíl fordítva fut, az elképzelhető? Hát az valami olyasmit jelentene, hogy valamelyik tevékenység önmaga után következik, vagy valamelyik esemény önmaga után következik be. Hát az idő paradoxonhoz vezet, visszafele mennénk az időben. Ez ugye a gyakorlatban, a fizikai világban, pláne a műszaki világban ez nem elképzelhető. Tehát, hogyha a nyílfolyam zárul, hurok alakul ki, hurok, akkor az gubanc, ott megint nem stimmel valami. Valószínűleg egy látszattevékenység van a háttérben, amit nem sikerült megtalálni, nem sikerült kifejezni. Tehát a forduló nyílfolyam is problémákat okozhat. Hát egy projekttervezés, ugye hálótervezése, valami ilyesmit várunk. Ebben vannak ebben a példában látszattevékenységek is, ott van két nulla jellegű, vagy nulla időszükségletű látszattevékenység. A nyílfolyam ugye balról jobbra halad, itt vannak rajta az időszükségletek minden egyes tevékenységre, de egyelőre itt minden determinisztikus, tehát hogy ezekkel fogunk foglalkozni, és ugye ennek a hálótervezésnek a megoldása valami ilyesmi lenne. Most ráírtam már a számításnak az eredményeit, tehát kékkel, ezek azok az időpontok, amikor az egyes események a lehető legkorábban befejeződhetnek. Egyúttal, ugye ez egy folyamatosan növekvő számsort is jelent, aminek a vége a véghatáridő. Tehát ez azt jelenti, hogy 64 nap múlva leszünk kész. De a tevékenységi időtartamát pirossal jelöltem, kékkel és feketével a legkorábbi és legkésőbbi időket, a pirossal pedig a kritikus út van behúzva, ugye ez egy záruló nyílfolyam az kezdet és a befejező esemény között. Ezek a tevékenységek, kritikus tevékenységek, ez érezhetően a kezdő és a befejező esemény között húzható leghosszabb vonal. Igaz? Akkorra tudok leghamarabb kész lenni a záró tevékenységgel. Tehát, hogy önök mondjuk beosztják a félévi tevékenységeiket, tehát a félévi elkezdődik szeptember, befejeződik decemberbe, hány zárt helyi, hány kreditpont, és így tovább, összerakják, akkor valami ilyesére gondolkodnak. Lehet, hogy nem rajzolják föl, de amikor a határidő naplójukat töltik ki, vagy valahogy vagy fejbe csinálják, mindegy. Valami ilyesmiben gondolkodnak. Mikor tudok a leghamarabb elérni adott kreditpontot, mondjuk? Valami ilyesmi fut az önök fejében. És mindenkinek a fejében, aki több tevékenységet akar összehangolni, és ezekből akar egy véghatáridőt összehozni. Tehát valami, ez a tudatunk mélyén valami ilyesmiben gondolkodunk. A hálótervezés lényegében ezt megjeleníti, láthatóvá teszi. A hálótervezés hátterében, tehát hogyha egy kicsit a matematikai oldala irányába elmegyünk, ezt nem fogom végigmondani, mert ez messzire vezet, de legalább néhány gondolat a bevezetésről. A háló egy gráf. Tehát, hogyha ide most belépne az ajtón egy matematikus, és az előző ábrára ránézok, azt mondja, hogy ezek gráfokkal foglalkoznak. Gráf. A gráf élekből és csomópontokból áll. Jó. Olyan, mint egy térkép. Igaz? Mert a térkép lenne, és a térképen vannak elérési idők, elérési távolságok. Tehát akkor ezt így matematikus azt mondja, hogy a gráf az élekből és ugye, tehát csúcsokból és élekből álló. A véges ponthalmaz ezek a csúcsok, ezeket összekötik az élek. A ponthalmaz, ugye az N1-től N-ig, a pontpárhalmaz, az pedig az élek halmaza, ahol az AK, az NI-NJ között van eleme A-nak. Ha szintén azt mondja, hogy matematikus beszakad ide, véletlenül beszabadul, akkor azt mondja, hogy ráadásul ezek a gráféleit nyilakkal jelölik. Ezt úgy mondják, hogy irányított gráf. És az irányultság az idő múlását fejezi ki, ahogy telik az idő. Tehát itt az irányított gráf, a pontpárok rendezettek. Az NI, az AK él kezdőpontja, az NJ pedig a végpontja. Úgy ez tipikusan, hogy a tevékenységet így érezzük, így tudjuk értelmezni a gyakorlatban. Tehát valami ilyesmiről van szó. Egy irányítatlan gráf látszik fölül, egy irányított gráf, ugyanannak a megjelenítése, ugyanannak a folyamat sorozatnak a megjelenítése, ugye most már ahogy telik az idő, tehát irányítatlan és irányított gráf. Tehát mi irányított gráfokkal foglalkozunk. Hurok él. Hurok, amikor az esemény önmaga után következik be. Ez ugye az előbb ugye említettük, hogy ez úgy valahogy ez nagyon zavarja a mi időérzékünket. Nyilván ez ugye műszaki folyamatokban nem következhet be. Ugyanez többszörös él, amikor két eseménypár, tehát eseménypár között nem egy tevékenység van, hanem több, akkor valamelyik esemény nem egy esemény, hanem több. Tehát ha valami ilyesmit látunk, ez sem az igazi. Ott is van valami logikai bukfenc. Nem sikerült a VBS, ugye a munkafolyamat felbontása nem pontos, hibákat tartalmaz. Na most megint egy érdekes probléma, az úgynevezett részgráf. Amikor halad tehát elindulunk valahonnan, megy egy tevékenységlánc, valahol vége van, megy egy másik, és annak is valahol vége van. És kettő nem találkozik egymással. Széthullott. Tehát ez gyakorlatilag két különböző terméket állítunk elő, ugyanazzal a rendszerrel mondjuk. Akkor ez részgráfokra esik szét. Ez a tervezési módszereknél így is kezelendő. Tehát majd a VBS-t is úgy kell fölépíteni, hogy két feladatot oldunk meg, vagy többet. Tehát szétesik a rendszer elemi feladatokra, és ezeket külön-külön kell megoldani. Hát az irányítatlan út, irányított út, ez világos, ugye, tehát most egy-egy szakaszra értve. Irányított egyszerű út, amikor minden él csak egyszer szerepel. Tehát ez még rendben van, ez ugye irányított kör, amikor önmagába tér vissza. Ezt nem szeretnénk. Tehát ez a bizonyos időbeli bukfenc. Az irányított egyszerű kör olyan irányított kör, amiben egy él csak egyszer szerepel. Tehát ugyanennek a fordítottja. Tehát egyszerűen egy háromszöget képzelnek fel, és hogy a nyílfolyam folyamatos, az nem megvalósítható. Na most, hát itt az élek és a csúcsok száma ugye matematikailag kifejezhető, itt láthatók a képletek, hát ez csak egy formalizmus lényegében. Itt vannak azok a példák, amelyek az különféle ciklusokra vonatkoznak. A csúcs fokszámát mutatják, hogy egy pontból hány él indul ki. És ez, vagy hány, pont, hány él érkezik be, hogy ezek a csúcsoknak a fokszáma. Erősen összefüggő gráf, hogyha bármely két pontja között létezik egy irányított út. Tehát minden pont elérhető egy másikból. Az egyszerű gráf, hogyha nem tartalmaz hulokért, és nem tartalmaz többszörös élt, tehát ez a fizikai gondolkodásunknak, a műszaki érzékünknek, ugye ez felel meg. Szomszédos csúcs, ami ugye egymással elérhető, itt lehet látni így az ábrán, a súlyozott gráf, amikor minden élhez egy vagy több számot rendelünk. Ez a szám az él súlya. Hát ez a mi gyakorlatunkban időt fog jelenteni. Tehát mennyi ideig tart egy tevékenység. Ezek után, tehát a gráfelméleti megközelítésben a háló a következőt fejezi ki. Olyan súlyozott. Mit jelent az, hogy súlyozott? Hogy van neki súlya, van neki időszükségete. Körmentes, nem tér vissza önmagába. Tehát az idő nem telik visszafelé, ugye a folyamaton belül. Irányított, ez meg azt fejezi ki, hogy minden tevékenység balról jobbra, tehát az idő mentén terjed, amelynek egy kezdő és egy végpontja van, tehát nem esik szét részhálókra. Rendben van? Tehát ez a háló pontos definíció most így a gráfelméleti alapfogalmak hátterében. Jó, tehát eljutottunk odáig, hogy mi az, hogy háló. Nézzük meg ennek a megjelenítését, illetve megoldási módszereit. Hálótervezési eljárások. Mit értünk egyáltalán hálótervezésen? Valahogy az ember azt várná, hogy van egy projekt, ennek megcsináljuk a tevékenység tervét, ellenőrizzük, hogy teljesíti-e az előbbi definíciót. Tehát, hogy hurokmentes, nem tér vissza önmagába, egyszerű, irányított gráffal kifejezhető. A hálótervezésen pedig ugye azt fogjuk érteni, hogy amikor ezen túl vagyunk, és ellentmondásmentes a háló, akkor automatikusan valamilyen számítási eljárás segítségével meg tudjuk határozni a legkorábban elérhető határidőt, és meg tudjuk nézni minden egyes tevékenységre vonatkozóan, hogy kritikus úton van-e vagy sem, ha sem, tehát ha nem kritikus úton van, van-e benne tartalék. Tehát ott lehetne esetleg más tevékenységet is végrehajtani. Gyakorlatilag két módszer van, tehát ugye a jelölés technikában is láttuk az elején, a PERT, ez a Program Evaluation Review Technique, illetve a CPM, ez a Critical PET Method. Hát itt van a történet. A 1957-ben, itt megint katonai vonatkozás természetesen, az USA haditengerészetének különleges tervezési hivatala megbízást kapott a Polaris rakéták kifejlesztésével kapcsolatos sok száz tevékenység irányítására. És ők ütköztek először abba a problémába, hogy ha már megvan minden egyes résztevékenység, milyen határidővel, hogyan csatlakoznak egymáshoz, hogyan lehet a véghatáridőt meghatározni. A másik pedig a DuPont cég 1956-ban átfogó kutatást indított olyan módszer kifejlesztésére, amely lehetővé teszi számítógép felhasználását műszaki feladatok megtervezésében és ütemezésében. Hát mindezek eredményeképpen 1957-ben Walker és Kelly jutottak egy nyílt diagramos, hálós módszert alkalmazó, később CPM néven közismerté váló rendszer kipróbálásáig, ezt 1959-ben publikálták. Ez lesz az elméleti alapja annak a módszernek, amit mi tanulunk és alkalmazunk. Hát többféle hálótervezési módszer van. Ugye, hát itt láttuk a bevezetőben, az időtervezés jellege lehet sztohasztikus vagy determinisztikus. Tehát az egyes tevékenységek skallárral írhatók le, vagy valószínűségi változóval írhatók le. A felhasználási céljuk alapján idő, költség és erőforrás optimáló technikák. Mi a súly? Mi van a tevékenységeken súlyként megjelölve? Idő, költség, esetleg távolság, ugye a térbeliség esetén. Háló irányultságának alapján tevékenységorientált vagy eseményorientált. Ez sem mindegy. Mert lehet, hogy valamelyik rendszerben egy-egy átadási pont, csatlakozási pont fontosabb, mint hogy egy-egy tevékenységeket ki és mikor hajt végre. Ezek az eseményorientált hálók. Mi tevékenységorientált hálókkal fogunk foglalkozni. Megjelenési formájuk szerint ennek megfelelően tevékenység, nyíl, illetve tevékenység csomópont, esetleg esemény csomópontú hálók. Más kép jelenik meg, más a definíció, más az adatbázis és más a megjelenítési mód. A sztohasztikus hálótervezési módszereknél a tevékenység időt valószínűségelosztás sűrűség függvény alapján határozzák meg. Ez a Program Evaluation Review Technique, ez a PERT háló. A determinisztikus pedig ez a Critical Path Method. Itt vannak a különféle egyéb alváltozatai. A kritikus út módszere ez, ami kézzel számolható és nagyon egyszerűen végrehajtható folyamatot eredményez. Hát mi tevékenységorientált hálókkal foglalkozunk? Tehát így az első, ugye, tehát a tevékenységeket fejezzük ki. A megjelenítési forma, ugye tevékenység nyílháló, ez amiket láttunk, és ugye a köznapi értelemben érezhető, értelmezhető. Tevékenység csomópontú hálókkal dolgozunk. Az esemény csomópontú hálóknál az élek reprezentálják a csatlakozásokat, és az köröket pedig az eseményekhez rendeljük. Tehát ez ugye a felosztásról, ugye ilyen fajta technikák vannak, tehát látjuk azt, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy tevékenység sorozatnak ahhoz, hogy az modellezhető legyen, mit értünk hálón, és hát mi tevékenységorientált hálóval foglalkozunk, és ezen belül a determinisztikus hálók megoldásával, vagyis a CPM módszerrel. Hát ez a negyedik fejezet, ez a fő fejezet, itt fogjuk látni, hogy hogyan kell kézzel megoldani, illetve majd számítógéppel is természetesen, a CPM határozott időtartamú hálótervezésnek a lépéseit. Tehát akkor nagyjából ugye eddig ez összeállt, hogy mi a feladat. Van-e valakinek kérdése az eddigekkel elhangzottakkal kapcsolatban? Elég sok fogalom jött, ugye a gráfelmélet, a tevékenységek, események fogalma. Hát ha nem, akkor elkezdjük a számolást. Jó? Rendben vagyunk, tehát mehetünk a CPM-re. Hát akkor lássuk. Először is, definíciók. Ugye esemény és tevékenység. Hogy írunk le egy eseményt? Esemény valamely folyamat, tevékenység kezdetét és befejezését jelentő időpont, idő, erőforrás költséget. Ugye ez nem igényel, ez csak egy logikai pont. Két tevékenység között. Fölépítettem a falakat, ráteszem a tetőt. Az a időpont, amikor ez a kettő csatlakozik. Tevékenység az, hogy építem a falat, tevékenység az, hogy építem a tetőt, a kettő között. Események lehetnek normál, vagy kiemelt. Ez mérföldkőnek nevezzük. Milestone, ugye angolosan. Amikor valamilyen halom tevékenységet végrehajtottunk, például összeállt a fal, alapozás, falak meg a tető, és elkezdjük a belső munkálatokat. Akkor hirtelen beszabadul a vízvezeték, a gázvezetékszerelő, a villanyszerelő, mindenki egyszerre csinál mindent. De már fölötte van a tető. Ugye? Illetve a kapcsolódó interfész események, amelyek ahhoz szükségesek, hogy beérkezik az áru, nyersen, ugye a villamos vezetékek, és elkezdem összerakni. E kettő között, ugye ez egy interfész. Hát itt vannak a definíciók, ugye a normál esemény, a többséget kitevő semmiféle megkülönböztetés nem igénylő időpont, kiemelt esemény, amely a projekt előrehaladásában különösen fontosnak tartunk. Ezt általában a dupla körrel jelölik, tehát azok a mérföldkövek. A kapcsoló, amely ugye két tevékenységsornak az összekapcsolódása, kezdő esemény ez a start, mindig ezzel indítunk, és ebből mindig egy van. Ugye, amikor a projektet elkezdjük. Ugyanígy a záró végeseményből is mindig egy van. Amikor befejeztük, amikor átadjuk a darut, vagy hidat, vagy házat, vagy valamit. Ebből is csak egy van. Ha több van, akkor biztos, hogy szétesik a háló részhálókra. Akkor tessék külön-külön megoldani őket. Ugyanez definíciós sor a tevékenységekre. A tevékenység olyan folyamat, amely adott időben, időtartam alatt játszódik le, és erőforrás költséget igényel. Tehát ide rendeljük az idő, a költséget, távolságot. A látszattevékenység pedig itt a bevezetőben láttuk olyan folyamat, amelynek idő, költség vagy erőforrás igénye nincs, a hálók logikai összefüggéseinek kifejezésére szolgál. Kapcsolódási pontok, ugye ezek ilyen egyesítő pontok és szétválasztó pontok lehetnek. Egyesítő pont olyan esemény, amely végpontja több megelőző tevékenységnek, tehát utána ágazik szét. Ugye? A szétválasztó pedig, amelyel több tevékenység követ. Tehát amelyek ugye, szintén tevékenységeket kapcsolnak össze, tevékenység láncokat illesztenek össze. Hát itt vannak a példák. A legegyszerűbb ugye a befejezés kezdés. Tehát amikor az A tevékenység befejeződik, ugye az megelőző, akkor kezdődik ez az alfával jelölt, és folytatódik a B-vel. De persze itt megint többféle változat lehetséges, attól függően, hogy a követő tevékenység az megelőző tevékenységnek melyik eleméhez kapcsolódik. Tehát itt lehet látni a befejezés-kezdés, kezdés-kezdés, befejezés-befejezés, kezdés-befejezés, kezdés-kezdés és befejezés-befejezés különféle változatait. Ez azt jelenti, hogy a munkafolyamatok felbontása során ezeket meg kell tudni különböztetni egymástól. Megint a hálószerkesztés során előforduló logikai hibák. Most összefoglaltam. Ugye láttuk a bevezető részben, hogy milyen típusú hibákat lehet elkövetni. Nézzük. Több kezdő, illetve végpont. Például van egy kezdőpont, ez idáig rendben van. Ugye mennek a tevékenységek, és valahol a hatosnál is vége van, meg a hetesnél is vége van. Hát ez akkor valami nem stimmel. Hát akkor ez vagy két projekt, vagy két termék, őket szét kell szedni. Vagy, ugye kör a hálózatban, az itt van, ez. Önmaga után következik. Ez se tetszik nekünk. Tehát itt is valami, akkor az egyes, az telik utána az idő, azt megint csak ő következik be, akkor valami nem stimmel. Vagy részhurkokra esnek. Két részhurokra esik szét a folyamat. Akkor ezt lehet egy tevékenységgel jelölni az egészet, ezt is külön-külön, és külön-külön meg lehet őket oldani. Vagy ami itt is látszik, ugye, hogy több kezdésből lesz egy befejezés, az úgy megint nem az igazi. Tehát ott is vannak ugye, logikai problémák. Tehát ha ilyen rajzolat jön ki egy tevékenység sorból, ezek bármelyike, akkor tessék visszamenni a tevékenység sorra, és újra elemezni, és megnézni, hogy mely tevékenységek hova csatlakoznak, mely események önállóak, melyekből van több. Nézzük a hálószerkesztés menetét. Hát ezeket a lépéseket fogjuk végrehajtani. Először is, első lépés a logikai gráf elkészítése. Tehát készítünk egy tevékenységlistát, ugye ez a tevékenységlista, a végleges elhelyezkedése, és azt felrajzoljuk. Ezen a gráfon a tevékenységek és események elhelyezése következik, tehát felrajzoljuk őket, majd a tevékenységek és események közötti kapcsolódásokat vesszük föl, illetve az irányultságuknak megfelelően kapcsoljuk őket össze. A hálószerkesztés alapvetően két irányú lehet. A progresszív, ami magyarul előrehaladó, ami azt fejezi ki, hogy eddig nem csátunk semmit, mindenki karba tett kézzel ült otthon. Végre jött egy megbízás. Azonnal nekiugrunk, és a kérdés az, hogy mikor leszünk kész a leghamarabb. A másik, a retrográd, ez a visszafelé haladó. Ugye logisztikán vannak, akik látják ezt a vállalatirányítási rendszerek oldalán, hogy ez hogy működik. A másik, ugye a retrográd, ami azt mondja, hogy valamilyen módon a szerződés, kötés, a tenderkiírás azt eredményezte, hogy kapunk egy határidőt. Erre a határidőre kell kész lennünk. Mindegy az, hogy most korábban volt tevékenységünk, vagy nem, csináltunk-e valamit, vagy sem, erre a határidőre kész kell lenni. Ez a retrográd, vagy visszafelé történő tervezés. Megnézem, mikor kell átadni a terméket, milyen tevékenységek előzik meg, jövök visszafelé az időbe, itt kell elkezdeni. Addigra nekem a összes korábbi tevékenységet vagy be kell fejezni, vagy föl kell függeszteni, vagy bérelni kell valamit. Illetve a kettő kombinációja, hát akkor, amikor résztevékenységek vannak, vagy bedolgozik egyik cég a másiknak, akkor előfordulnak az összetettebb esetek, ez a kettő kombinációja. Nézzük, hogy a CPM határozott időtartamú tervezésben hogy alakul ki az eseményjegyzék. Hát először is az eseményeket számozni kell, az eseményekre vonatkozó számításokat végrehajtjuk, ez lesz majd a kézi vagy számítógéppel támogatott hálótervezés, definiáljuk a megelőző és a követő eseményeket, egyéb számszerűségeket, információkat, intézkedéseket, felelősek megjelölése, ide tartozik a tartalékidők számítása és ennek a gyakorlati értelmezése. A tevékenység jegyzék következőképpen néz ki. A tevékenységek száma, megnevezése és lefutási ideje. Ez egy táblázatos megjelenítés. Definiáljuk a megelőző és követő tevékenységeket. Jelöljük a kapcsolatukat. Itt is a számításokat értelmezzük ugye a tevékenységre, és egyéb információk jönnek, itt is a tartalékidők. Milyen esemény, illetve tevékenység időadatok rendelhetők a tevékenységekhez, illetve eseményekhez? Definíciók. Az a TPT, ugye az angol rövidítésből Total Project Time. Ez a teljes projekt átfutási ideje. Elvégezzük az odafelé történő elemzést, amivel az egyes tevékenységek úgynevezett legkorábbi kezdési időpontja. Ez az earliest start termin, ugye? És ez minden egyes tevékenységre, tehát ott van az indexben az IE. Minden egyes tevékenységre a legkorábbi kezdési időpontot határozzuk meg. Ebből, ugye összetologatjuk, ez a teljes hálót, akkor a teljes tevékenységnek a legkorábbi befejezési időpontja áll elő, amely a határidő. A következő, visszafele számolunk, ugye, a earliest finish termin. Ez a legkorábbi kezdési időpont plusz a tevékenység végrehajtási ideje. Ez a mondjuk a D-vel jelölt IJ tevékenység. A teljes projektidő tehát az a legrövidebb időtartam, ami alatt a projekt befejezhető, és ezt a tevékenységes sorrendje kritikus útként határozzák meg. Tehát azok a tevékenységek, amelyek a véghatáridőt közvetlenül befolyásolják. Nézzük az időadatokat. Tehát ugye az IJ tevékenységről van szó, itt látszik az I, és itt pedig a J tevékenység. A kritikus út meghatározása úgynevezett retrográd számítás segítségével történik. A progresszív és a retrográd számítás tulajdonképpen ugyanazt eredményezi, hogyha megvan a kezdő és a befejező esemény. A legkésőbbi kezdési időpont, ugye a latest start termin, valamint hozzátartozó a legkésőbbi befejezési időpont, latest finish termin, határozzuk meg a következőképpen a legkésőbbi kezdési időpont, a legkésőbbi befejezési időpont mínusz a tevékenység végrehajtási ideje. Tehát ezt valahogy úgy lehet definiálni, hogy ez az EET, ez az összes odavezető út közül a leghosszabb, minden egyes eseményre vonatkozóan. A leghosszabb út. Ugyanez visszafelé, az LET, pedig a visszafele vezető utak közül a legrövidebb. Természetesen a kritikus úton ezek megegyeznek. Mert ott minden tevékenység kritikus, tehát ő nekik mozgási ugye, intervallumok nincsen. Minden, tehát ezek a kritikus útnál megegyeznek. Tehát valami ilyesmiről van szó, itt az I, itt a J esemény, itt van rajta a DIJ tevékenység, ugye ennek vannak ezek a definíciókat láttuk, és így a bekövetkezési időpontokat határozzuk meg. Lássuk, hogy hogyan lehet ezt számítani. Most ehhez, hogy valahogy egy kicsit jobban megértsék, hoztam egy szemléltető eszközt. Tegyük föl, hogy a hálót ilyen pálcákból rakjuk össze. Milyenek a jellemzője? Most le kell tennem. Ugye, ez a TIJ tevékenység. Ugye, ez az I, ez a J. Itt a vektor, ugye arra mutat. Ez a tevékenység, hogyha így össze van csukva, akkor ő kritikus, tehát ő neki nincs mozgási szabadság. Ennél jobban nem tudom összetolni, ez a hossz, ez arányos az időszükséglettel. Ugye? Ha az egész hálót összerakom ilyen pálcákból, akkor ha a kezdőpontot, nem tudom hova rögzítem, oda belekalapálom a falba, ugye? Ezt a kezdőpontot. És jönnek sorba az ilyen pálcákból a tevékenységek. Abban az irányban az utolsót, tehát össze van rakva, mint egy ilyen rácsos tartó. Elkezdem húzni széllyel. Hát akkor az összes így nyúlik ki. Ez lesz az a szakasz, vagy időtartam, ami a tartalék időt jelképezi. Igaz? Ez. Jó, hát ez akkor szét lehet húzni akármeddig. Most megfogom az egészet, és ugye ezt a pontot rögzítettem, a túlsó végénél fogva elkezdem összetolni. Tolom erre. El tudják képzelni? Nem csak egy, hanem sok ilyen van. Tolom, 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 és valahol egyszer csak az egyik láncolat mentén az összes tevékenység fölütközik. Nem tudom jobban összetolni. Ha megvolt a nulla időpont, ahol rögzítettem a kezdő tevékenységet, akkor az utolsó, amikor így fölkoccant, rögzült az egész, ehhez a nulla ponthoz képest a véghatáridőt jelképezi. Igaz? Most fogok egy másik, megfogom a végét ezek szerint, hogy a végét rögzítem, és errefele széthúzom az egészet. Tehát ez van rögzítve, és húzom, szétcsúszik. Fogom, és most a kezdőponttól a végpontra tolom a tevékenységeket, ezt a rácsos szerkezetet. Tolom össze, ugye? Valahol, ugyanazon eredeti a lánc mentén természetesen, össze fog koccanni megint az egész, ugye? Összecsukódik, tovább nem lehet összetolni. Ez a tevékenység időszükségleténél, a tényleges végrehajtási időnél következik be. A kettő között, ugye, most a kezdő és a befejező időpontot elmozdítottam, mert a két különböző végét rögzítettem. Ha mind a kettőt rögzítem, akkor az a lánc, amely mentén ugye az összes ilyen tevékenység vonal rögzül, tovább már nem csökkenthető, az lesz a kritikus út. Azok a tevékenységek, amelyek mentén ezek így csatlakoznak egymáshoz, ugye, azok lesznek a kritikus tevékenységek. Azok az időpontok pedig, ahol ezek összeállnak, és továbbá nem mozgathatók, ezek a kritikus események. Tulajdonképpen a matematikai eljárás ugyanezt jelképezi, ugyanezt számolja végig. Nézzék meg a képleteket. A képletek ugye az előzőek alapján már látszódtak, most számszerűen nézzük meg, hogy ez hogy működik. Azt mondja, hogy egy csomóponthoz, egy eseményhez két időpont tartozik. Ez a TJ tevékenység, tehát I esemény, J esemény és közt a TJ tevékenység. Progresszív elemzésből, tehát tolom-tolom kifelé az egészet. Mikor leszek kész? Leghamarabb. Legkorábbi befejezésének időpontja, ez a finish, ugye a TFJ. Vagyis az a legkorábbi időpont, amikorra a J eseménnyel végződő tevékenységeket be lehet fejezni. Ez a be lehet fejezni, ez fejezi ki azt, hogy tolom az egész szerkezetet a végső pontra. TFJ, tehát az I szerinti maximuma a TFJ plusz TIJ összes lehetséges változatnak. Ekkor kell egy kezdeti feltételt adnunk. Hol rögzítjük ezt a rácsot? A nulla ponton. A nulla ponton rögzítjük, tehát a TF0 esemény, ugye mindig nullával kezdjük a tevékenységláncot, ez 0.0, tehát ott van az időtengely eleje. Jó? Ezt ha végig számoljuk, ugye az összes lehetséges változatot végig számoljuk a hálón, akkor az utolsó eseménynek a bekövetkezési időpontja egyúttal a határidő lesz. Még nem tudjuk a számításból azt, hogy mely tevékenységek tartoznak ide, de az biztos, hogy megvan a határidő. Ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mely tevékenységeknél koccant össze, ugye ez a, tehát még hol rögzült ez az egész folyamat, ezt a retrográd, tehát a fordított elemzésből tudjuk meghatározni. Az esemény legkésőbbi kezdésének időpontja ez a TSI, tehát a start, ugye a TSI, ugye az, és az I-re, tehát a kezdő eseményre, ez a J-re ment, ez meg az I-re megy. A legkésőbbi időpont, amikor az I-ből kiinduló tevékenységek közül legalább egynek meg kell kezdődnie ahhoz, hogy a végső határidő tartható legyen. Tehát megvan a végső határidő, ha az utolsó eseményt nagy N-nel jelöljük, akkor a TSN az biztos, hogy egyel a TFN-nel, tehát az utolsó tevékenységre biztos, hogy kritikus. Tehát akkor ő neki a TS és a TF érték megegyezik. A TSI értékeket úgy kapjuk, hogy J szerint keressük a minimumát a TSJ minusz TIJ értékeknek. Hát ez így első közelítésben az a két képet azt jelenti, hogy a hálónak összes kombinációját végig kell számolni kézzel. Hát ez elég szörnyű. Ha egy összetett ipari objektum, mondjuk egy személygépkocsi összeszerelésére gondolnak, akkor ez sok tízezer tevékenységet jelenthet. Számoljam végig az összes kombinációt? Ez reménytelen. Akkor mire való az egész eljárás? Nem. Ugyanis, hogyha ezt az összefüggést megnézik, akkor itt csak a szomszédos tevékenységekről van szó. Tehát mindig csak az előző tevékenységre vezetjük vissza a számítást. Akár a progresszív számítást nézzük, akár a retrográd számítást nézzük. Tehát mindig csak a megelőző követő eseményekről van szó, illetve tevékenységekről van szó. Tehát a számítás láncszerűen megy végig a hálón. A kritikus út természetesen az lesz, amelyen a TFI és a TSI értékek megegyeznek. A tartalékidőket pedig, hogy itt az emléleti részt lezárjuk, úgy határozzuk meg, itt a három kombinációt tüntettem föl, mindig a TI értékre vonatkozóan, hogy az I-re és a J-re a legkorábbi kezdési és a legkésőbbi befejezési időpontokat egyaránt föltüntetjük, amelyek általános esetben különbözők lehetnek. Tehát a TFI és a TSJ értékek, ugye nem ez nem biztos, hogy megegyeznek, ugyanígy a TFJ és a TSJ értékek sem biztos, hogy megegyeznek. Vagyis az első esetben mi lehet vajon a legnagyobb tartalékidő? Hát az, amikor az I esemény a legkorábban következik be, fejeződik be, az a TF, az S pedig a legkésőbben kezdődik, ez a TSJ. A kettő között, ugye kivonom a TJ tevékenységet, marad az úgynevezett teljes tartalékidő. Van értelme ilyet számolni? Hát kérem szépen, van értelme, de csak abban az esetben, hogyha ez a TJ tevékenység drága, egyedi, bérelt géphöz vagy egyedi géphez tartozik. Tehát az összes tevékenységet széthúzom a legkorábbi és a legkésőbbi időpontokra, csak azért, hogy azt a tevékenységre a lehető legnagyobb tartalékidőt tudja meghatározni. Ez általában nem értelmes. Tehát ugye ennek nincs sok értelme, csak akkor, ha ez valamilyen speciális tevékenység. A szabad tartalékidő, ugye ezt úgy definiáljuk, hogy a kezdő esemény a legkorábban következik be, a követő tevékenység is a legkorábban következik be, és marad-e tartalékidő? Ha marad, akkor ez a szabad tartalékidő. Végül, ugye ez sem mindig igaz, tehát ez a kezdő határidőre való számítást jelenti. Tehát, hogy mindent a kezdő időpontra tolok vissza, és ott marad-e tartalékidő? Természetesen kritikus úton egyik sincs, tehát az világos. Kritikus úton ő is, meg ő is egy bizonyos időpontra következik be, és a kettő között TIJ távolságban. Tehát ott nincs semmiféle tartalékidő. Végül, amit a gyakorlatban szoktak használni, ugye ez az TF, ez az úgynevezett független tartalékidő. A független tartalékidő azt fejezi ki, hogy a kezdő esemény a legkésőbb következett be, a befejező tevékenység pedig a legkorábban. Ebből le kell vonni a TIJ tevékenység időszükségletét, és ekkor marad-e tartalékidő. Ez az a tartalékidő, amely felhasználható más célokra. Tehát ha van ilyen tartalékidő, akkor be lehet dolgozni egy másik tevékenységbe, bért feladatot lehet végrehajtani, és így tovább. Na most, hát ha amit elmondtam, ezt képletekkel jellemezzük, akkor a képletekkel írjuk fel, akkor a következő van. A teljes tartalékidő, ez a TSJ-TIJ-TFI. A szabad tartalékidő, hát itt a leírás, hogy ezt elmondtam, TFJ-TFI-TIJ. És ami a független tartalékidő, az pedig, hát így néz ki, TFIJ, ez a TFJ-TSJ-TIJ. Meg kell jegyezni, hogy ezek a képletek ugye általános esetre vonatkoznak. Ha az egyik, másik vagy mindkettő tevékenység, esemény kritikus úton van, akkor ezeket automatikusan behelyettesítve ugye ide az értékeket, negatív értékeket kaphatunk. És ez nem számolási hiba. Tehát ez nem azt jelenti, hogy rosszul számoltunk. Ez azt jelenti, hogy olyan fajta tartalékidő nincs. Nem azt jelenti, hogy rosszul számoltunk. Hát most nézzünk egy példát, és utána majd egy példát végig is számolunk pontról pontra. Hát például, most megint a házépítésre lebontva, ugye itt van a tevékenység lista. Sorszám 1-től 14-ig, tevékenységek leírva ugye az alapozástól az átadás átvételig, és az időtartamok mondjuk itt 7-ben globálisan. Ennyi. Ez a tevékenység lista, ezt össze kell gyűjteni. A következő a megelőzési listák, ugye az angolul precedings, megelőző listák. Melyek a közvetlenül megelőző, tehát a tevékenység, a 14 tevékenység időtartamok, megelőző tevékenység azonosítója, hát itt ugye a 11-es ez a belső munkálatoknak az elkezdését jelenti, azért van ilyen sok belőlük. illetve a teljesítés időtartamok, a megelőző tevékenységek, ugye, amelyeket végre kell hajtani ahhoz, hogy a következő tevékenység megkezdhető legyen. Ez adatgyűjtés, ez a VBS. Valami ilyesmit jelent, hogy a tevékenység struktúra, a panzió átadása, vagy a ház átadása, itt vannak a kőműves munkák, az ács és tetőfedő munkák, épületgépészeti munkák, és egyéb belső munkálatok. Ez a hierarchia egy logikai diagram formájában jeleníthető meg. Ugye, itt most egyszerűen csak fölírtuk a tevékenységeket, itt lehet látni alapozás, szerkezeti falak, födém, tető, és így tovább, és ugye mely tevékenységek hajtatók végre párhuzamosan, itt a belső munkálatok, majd a vakolás, burkolás, festés, mázolás, és így tovább. Ha a CPM hálót rajzoljuk föl, akkor itt van ugye 1-től 15, mert ugye be is fejezzük az egészet, az egyes tevékenységeknek az időszükségletei is most már ugyanezen a diagramon. Majd pedig a következő lépés, hogy meghatározzuk a legkésőbbi kezdési és a legkorábbi befejezési időpontokat. Ugye ezek most itt vannak színekkel, ugye innen indul a nulla, és ott vannak színekkel fölírva a számok, ugye ezek a kezdési és befejezési pontok, és ez pedig a véghatáridő, ez a 17 hét. Tehát megvan a véghatáridő. Hát ez, itt van a számolás. Ezt majd mindjárt mutatom, hogy ez pontosan hogy történik. Tehát ez ilyesmi táblázatot kell kitölteni, a tevékenységek időtartama, utána a legkorábbi kezdési, legkorábbi befejezési, legkésőbbi kezdés, legkésőbbi befejezési időpontok, számolása, a teljes tartalékidő, a szabad, feltételes, független tartalékidők, és itt pedig hát itt igen nemekkel jelöljük azt, hogy melyek vannak kritikus úton, és melyek nem. Vagy csillaggal jelöljük, tehát az különféle módon a grafikus megjelenítésben pedig hát színessel. Ez a végeredmény, tehát a házépítési projekt háló időelemzésnek az eseménylistája. Tehát ez a hálótervnek a megoldása. Csak ugyanez Gantt diagram formájában, ugye akár a naptárba berajzolva, mindenki láthatja azt, hogy milyen tevékenységet kell végrehajtania, kihöz csatlakozik, ha ő késik, akkor ki másik tevékenységet befolyásol, rontja a véghatáridőt, tehát közvetlenül látják a végrehajtók a tevékenységüknek a folyamatát. Ez pedig a függőségi nyilakkal ugyanez, tehát lehet látni itt a nyílfolyamon az egymás utániságot, mely tevékenység melyik másik után következik. Na, most a végszámolunk egyet kézzel. Én a mi egyetem előtt a Magyar Hajós Darugyárnak az acélszerkesztő mérnöke voltam. A GANZ Magyar Hajós Darugyár, ugye ma már nincs. Tehát külföldiek jönnek Magyarországra, az első, hogy vigyem el őket az Ikaruszba, vigyem el őket a GANZ gyárba. Mert ez az egész világon működnek, és ugye ezek kiváló szerkezetek ma is. Ezt a fényképet, ezt az idén tavasszal készítettem Komáromban, a szlovák oldalon, ugye Révkomáromban. Több mint 10 darab daru működik még mindig abból a sorozatból, ami tulajdonképpen a második nagy projekt volt, amiben annak idején részt vettem. Az első a Józsefvárosi konténerterminálon működő konténerrakodó bagdaru acélszerkezete volt. Ez a második nagy projekt volt. Ugye az oroszoknak ment a sorozat daru, ez a szerkezet ugyanez, ugye itt a portál, ez a torony alsó, ebben van egy talpcsapágy, itt van egy fogaskoszorú, ez a gépház, a vezetőfülke, ugye ez a kötél kezelő szerkezet, és ez pedig a portál, amely áll három részből, a főgém, a kikötőrúd itt hátul, és ez pedig itt fönt a segédgém. Ugye ennek az a jellemzője, ennek a mechanizmusnak, hogy ahogy mozog, ugye itt ezen a fogas léce segítsége, itt van egy fogas léc, ugye ez a fogas léc, ezt egy villanymotor forgatja, tologatja, hogy billen, a segédgémnek a végpontja egy lemniszkát a görbét ír le, ez ilyen végtelen alakzat, ilyesmi, ilyen. De ennek a legnagyobb eltérése 30 centi. Tehát, hogyha billen a gém, gyakorlatilag vízszintes pályán megy a teher. Ugye ez a lényege. Nos, ez azért speciális ez a sorozat daruhoz képest ez a daru, mert a komáromi kikötőben kétszeres teherbírású, tehát nem a 16, hanem 32 tonnás teherbírású darukat kellett telepítenünk, és emiatt az egész szerkezetet újra kellett számolni. Itt lehet látni egy kötélcsigát itt. Ezen a kötélcsigán ugye kétszeresen vetjük át a kötélzetet, tehát kétszeresen a sebességhöz tartozik ugyanaz a mozgásos felesebesség, és ennek megfelelően a teherbírása 32 tonnára növelhető volt. Az egész kikötő ugye ezzel dolgozik, és ma is működnek a daruk. Át kellett számolni a teljes szerkezetet. És hát ez egy projekt volt, ez tipikusan ugye a csehek megbízott, akkor ahogy a csehszlovák kormánya megbízott minket, hogy készítsünk 10 darab ilyen darut, és meg volt a határidő, mikorra kell őket átadni. Az egész szerkezetet újra kellett számolni, már az oroszoknak ez ment folyamatosan. Ugye Murmansztól Arhangelszkig, ott az egész orosz kikötői rendszerben ezt alkalmazták, és sok más helyen a világon a sorozatdarút. Ennek ellenére, mivel itt kettős teherbírás alakult ki, a teljes rendszert újra kellett csinálni. De újra kellett számolni a teljes, mind a mechanikai, mind a villamos szerkezetet, mind pedig az acélszerkezetet. Tehát az én feladatom volt az acélszerkezeti számításoknak az elvégzése. Itt lehet látni ennek a projektnek a teljes tevékenység listáját. Hát persze ez tovább bomlik, ugye? Tehát ez a 15 tevékenység majd tovább bomlik, de lehet látni az egyes tevékenységeknek a leírása, ugye gépészeti osztály beszerzés, villamos osztály beszerzés, acélszerkezeti osztály beszerzés. Majd, itt egy nagyon érdekes része van, ugye beszéltem arról, hogy van a teljes tartalékidő, amilyen kiemelt berendezésre vonatkozik csupán. Hát itt nekünk ez a kiemelt eszköz, ez a toronyfogas koszorú volt. Ez egy körülbelül 5 méter átmérőjű fogas koszorú, ami evolvens fogazás, ugye a gép elemekből tanulják, hogy mit jelent ez. Több mint egy hétig reszelgeti egy számjegyvezérlésű eszterga. Tehát ez nem úgy van, hogy összeegeztem a szerkezetet, az hozzam a fogaskerék, beépítem. Azt előre el kell indítani a fogaskerék koszorút, ugye egy 10 fogaskerék koszorúnak a megmunkálásáról van szó. Tehát az eleve 10 hét, ha csak egyfolytában megy a fogaskerék eszterga. Tehát ez egy speciális eszköz, itt csatlakozik ráadásul a teljes szerkezet. De fogaskerékek nyersanyag, a fogaskerék gyártás itt van. Kötéldob. Elektrohidraulikus féklazító, ez az Eldro, ez itt van a portálon. Ez alapállapotban behúzza a hajtóművet, tehát rögzíti. Ha áramot kap megfelelő körülmények között, akkor egy hidraulika szétnyitja a fékpofákat, és lehetővé teszi a mozgást, és ahogy elveszti az áramot, rögtön behúz megint. Tehát az egész szerkezet fixen áll. Ennek a beépítése egy elég bonyolult feladat. Haladómű összeállítás, itt egy összetett mechanikáról van szó. 4, 6, 8, 2 dupla peremű vasúti kerék hajtásáról egy láncszerű fogaskerék hajtással. Tehát ugye ez is egy elég összetett dolog. A toronygépészet, ugye ez a rész, a kötélvezetés, tehát itt a csigák és az áttételek megvalósítása, maga a gémszerkezet, alul a portál, ez a négylábú portál, egy nagyon elegáns daru egyébként, tehát ugye a másik kötői darukkal összehasonlítva egy karcsú szerkezet. Maga a torony, ugye ez a rész a gépészettel együtt, és akkor összeszerelés és átadás. A tesztelés a mostani Dunapáza területén történt, ugye ez jelképes is egyúttal, és hogyha a tesztelés sikeres volt, akkor a szerkezetet szétszedtük, és vasúti uszályokon szállítottuk föl, hát most itt Komáromba, ugye részekben, úgyhogy a hidak alatt átférjen, ha pedig oroszokhoz vagy Egyesült Államokba, Dél-Amerikába került, akkor tengeri szállítással érkezett célba. Tehát ez tipikusan egy ilyen feladat. Tender van, tenderkiírás, a komáromi kikötő kiírt egy tendert, ki tudja megcsinálni a legolcsóbban, leghamarabb, stb. Jöttek a németek, az amerikaiak, franciák, meg mi, ugye részt vettünk. Pillanatok alatt végig kell számolni a folyamatot. Tehát erre nincs idő, hogy a részleteket ottan végszámoljuk, hanem az acélszerkezeti osztályról, a gépészeti osztályról és a villamos osztályról egy-egy olyan szakember összerakja a darut virtuálisan, aki átlátja a részfolyamatokat, és ezeket a tevékenységeket az időszükséglettel, költséggel együtt meg tudja becsülni. Írtunk egy pici kis programot, ami a hálótervezést lefuttatja, és már útközben futtattuk le, és vettünk részt a tárgyalásokon. Ez tipikus volt minden ilyen tárgyalás, hogy ezen a módon futott. Ha nyertünk, akkor indult a folyamat. Hát első körben az előző táblát, tehát ezt a táblát itt visszaléptem, ezt a táblát minden gondolkodás nélkül fölrajzolom egy darab papírra, akkor ezt látom. Ugye a nullás a kezdő, tehát indul a projekt, a tízes a befejező, és ott van a 15 tevékenység, ugye viszonylag egyszerű, tehát ez a 15 tevékenység szemmel átlátható. Tehát viszonylag könnyen kikövetkezhető, kiszámolható fejben a véghatáridő, de hát sokszor ez azért összetettebb volt, és hát kellett a számítógépes rendszer. Kézi számolás következik, ezt programoztuk le. Tehát ugye egyébként hozzáfűzöm, hogy a forráskód nincs egy A4-es oldal. Akkor basicbe dolgoztunk, adatbevitele mindennel együtt rettentő gyors. Tehát majd kézzel is, hogy számolják, lehet látni, hogy pillanatok alatt kijön az eredmény. Nézzük a hálómátrixot. Hálómátrix a következőképpen épül föl. Mit jelölünk a mátrixban? Eseményeket. Tehát a sorok és az oszlopok események. Ez az I és a J, ugye itt van. Ez 10 darab esemény. Benne lesz 15 darab tevékenység. Tehát itt az, mondjuk ezt a tevékenységet nézem, akkor I, ugye meg a J, az a T 3, 6, ez 8 nap. Jó? A főátóban nincs tevékenység, az biztos. Hát az I-ből I-be nem mutat, jó néznénk ki, akkor valami nem stimmel. Másrészt, így kapásban, így messziről ránézve, lehet a főátló alatt elem? Hát a főátló alatt elem van, az azt jelenti, hogy valamelyik esemény önmaga után következik. Tehát az a hurok, nagy valószínűséggel. Tehát itt felső háromszög mátrixban kell tudni gondolkodni. Tehát csak a felső háromszög mátrixban van elem. Egyébként a matematikusok, ugye ez gráf, ők úgynevezett ritka mátrixnak nevezik. Tehát egyszerűbb leírni, kevesebb memóriát foglal például a számítógépben, hogyha nem az egész mátrixnak foglalunk le helyet, mert tele lesz nullákkal, hanem csak a relációknak. Ez más kérdés, tehát ez technikai kérdés. Utána, tehát itt van az IJ, akkor itt a főátló fölötti elemekből szépen összeáll az összes tevékenység. Bemásoljuk a tevékenység időszükségletét a megfelelő pozíciókra. Rendben van? És azt mondja, hogy itt van a TF, itt pedig a TS értékek, ide fogjuk majd kiszámolni. Itt a TF-et megismételjük, a TS-TF-eket pedig számolni fogjuk. Kezdjük a számolást. Azt mondtuk, hogy az időtengelyt az érus ponton rögzítjük. Ez azt jelenti, hogy a nullás eseménynek a TF értéke nulla. Ezt beírjuk. Amit pirossal jelöltem, azt csináljuk ugye, folyamatosan. Hát megyünk, azt mondja, menjünk a hármashoz. A hármas tevékenység, megnézzük, ugye innen indulunk, tehát ez nulla. Innen indulunk az egyesből. Ugye, húzunk egy vonalat a főátlóig, megnézzük, hogy fölötte mi van, három. A hármat hozzáadjuk a hozzátartozó TF értéket, TF plusz TIJ-ből kikeressük a legnagyobbat. Ugye összeadunk és a legnagyobbat keressük. Három, ide másoljuk a hármat. A következő, ugye itt az öt, semmi, ugye 5 meg 0, akkor marad az 5. Ebben az esetben azt mondja, hogy 7 meg 5, vagy 2 meg 0. Melyik a nagyobbik? A 7 meg 5. Ide kerül a 12. Rendben van? És így láncszerűen megy, mindig csak a szomszédos tevékenységet kell nézni, itt a piros nyíl mentén. Végcsináljuk, akkor gyakorlatilag valamennyi eseményre megvan a TF érték. Az utolsó eseményre vonatkozó TF érték már a határidő. Tehát ebben a pillanatban a tárgyalás meg ki tudunk menni az, hogy 58 nap. Tehát már tudjuk azt, hogy 58 nap. Nem tudjuk, hogy kik a kritikusok, a villamososztály vagy a gépészeti osztály, kivel lehet baj, de azt tudjuk, hogy 58 nap múlva leszünk kész. Itt van az 58 nap. Most jön az, hogy megyünk visszafelé. Ez a retrográd számítás. A minimumoknak a képzése, a kivonás és a minimumok képzése. Azt mondja, itt van a J sor, ugye, ez pedig a TS. Azt mondtuk, hogy az utolsó tevékenységnek a TS értéke megegyezik a TF értékkel. Tehát az 58, átmásoljuk 58. A következő, következő sor, ugye 55, fölmegyünk ugye a főátlóig, nézzük, hogy milyen elemet találunk vele pár vízszintesen. 58-ból 3 az 55, beírjuk az 55-öt. Az a 8-as főátló 4. 55-ből 4 az 51, ott van. 7, 7-edik főátló 12. 51-ből 12 az 39. 6-os X, itt a főátló 11. 55-ből 11 az 44. 5-ös főátló 20. 39-ből 20 az 19. És ugye ezt jelöltem külön, mert itt 2 van, ugye a 4-esnél itt a főátló, vagy 39-ből 5, az 34, vagy 55-ből 6, az 49. A kisebbet írjuk, a kisebbet választjuk, ilyen minimumot választjuk, 34. És így tovább. Ahogy közeledünk visszafele a nullához, egyre jobban kezdenek majd izgulni az árhelyi alatt. Ugyanis a utolsó értékre, a TS nulla értékre vissza kell jönni a nullának. Ha nem jön vissza a nulla, akkor számolási hibát követett el. Jó, tehát jövünk vissza, ugye itt tartottunk, hogy ugye jön a teljes tábla. Teljes tábla, ugye visszajött a nulla. Ugye visszajött a nulla, nevezetesen itt volt ez az X, hát itt a 30-ból 3, 5-ből 5, itt van a nulla, és 33-ból 2, az 31. Tehát ezzel zárult a kör, nulla, meg vagyunk. Számolási hibát nem vétettünk. Nagyon egyszerű a számítás, tehát láncszerűen megy előre, láncszerűen megy vissza. Ez a progresszív és a retrográd számítás. A következő sorban a TS-TF értékeket meghatározzuk. Ugye zölden jelöltem azokat a sorokat, illetve oszlopokat, ahol nulla van. Ezek a kritikus tevékenységek. És oda teszek egy csillagot. Jó. Majd, hát ezt vissza lehet rajzolni a táblába, az eredeti táblába, és lehet látni, ugye, hogy melyek a kritikus utak. Végül a tartalékidők számítása. Először ugye kialakítottuk a képleteket, mechanikusan bejelentkezítünk, gondolkodás nélkül. Például a 4 hetes tevékenységre mechanikusan helyettesítünk, ugye ez nincs kritikus úton, nulla független. A 3-6, erre pedig ugye itt negatív érték jön ki, itt lehet látni, ezt csak azért hoztam példaként, ez nem számolási hiba, hanem azt jelenti, hogy a 3-6-os tevékenységen semmilyen tartalékidő sincs. Nincs tartalékidő. Jó? Tehát ugye ez a kézi számolás helyes. Egy röviden a tanszéki honlapról letölthető hálótervezés mintapélda, persze gyakorlatokon úgy is fogják csinálni ezt, ebből csak a számolás menetét mutatnám, hogy ezek voltak a hálóterv elemei, hálószerkesztés szabályai, tehát itt van a hálómátrixunk. Az animáció ez arra jó, hogy lehessen látni a számolás menetét. Itt a logikai háló. Ez világos, ugye az eseményeket rajzolgatjuk föl, és oda írogatjuk a időszükségletüket. Látszat tevékenység is van benne, nem is egy, 3. A következő, hát nem tettem külön említést, mert a számítógépes rendszerek ezt elvégzik. Egy átrendezést szoktak csinálni annak érdekében, hogy a tevékenységvonalak vízszintesek legyenek. Ilyenkor a csomópont fok számát valarányosan, tehát meghatározzuk, hogy az egyes csomópontból összesen hány tevékenység fut be, mennyi fut ki. Azzal arányosan őket megnyújtjuk, és ezáltal a tevékenységvonalak vízszintessé rendezhetők. Ez azért jó, mert így a keresztezések száma minimálisra csökkenthető, áttekinthetővé válik a háló. Ez hosszú, több száz, több ezer esemény tartalmazó hálóknál hasznos lehet. Tehát egyáltalán áttekinthető legyen a háló. Ez csak egy grafikai játék. A kritikus út meghatározás, hogy a legkorábbi befejezés, a legkésőbbi kezdési időpontok, erről volt szó, és gyakorlatilag itt jönnek a számok, ugye ott pottyannak ki a kék jelű, kék számok szépen születnek meg. Zivász János tanár úr készítette ezt az animációt, ugye ez elérhető a honlapon, de hát ezt fogják a gyakorlatban is csinálni. Megvan a 32, megvan a határidő, és jövünk visszafelé. Tehát számoljuk minden egyes tevékenységre. És akkor ez a kritikus út. Rendben van? Tehát ugyanez most végig számolva mechanikusan. Illetve ha a táblázatos számolást nézzük, akkor az pedig így néz ki. Tehát ezek a legkorábbi kezdési időpontok, bocsánat, a legkésőbbi kezdési, a TF értékek, itt vannak a számolás menete, ezt ugye mutattam, ez ugyanígy történik. Ugye, tehát itt mindig a maximumot választjuk. Főátlóig húzunk vonalat, és a főátló fölött lévő számot hozzáadjuk a hozzátartozó sor értékéhez. Igaz? 7 meg 5, 12, ugye 6 meg 5, 11, 8 meg 7, 15, itt a több is van, ugye 6 meg 0, ugye van egy 0, az fontos, az 15, ott vannak a látszat tevékenységek. 11 meg 0, vagy 15 meg 4. Itt is 12 meg 0, vagy 19 meg 6, az 25. És ugye ez, amit fejben is láttunk, 25 meg 7, az 32, megvan a véghatáridő. Fordítva, ugye megismételjük a J sort, ott vannak a TS értékek, az utolsó helyébe beírjuk a legkésőbbi befejezési időpontot, és akkor menjünk visszafelé. 32-ből 7 az 25, 25-ből 6, 19, 19-ből 4, 15, 19-ből 0 az 19, 25-ből 0, 25, 15-ből 0, 15, 15-ből 8, 7, 19-ből 6, 13, 15-ből 1, 14, 7-ből 4, ugye 3, és végül most lehet izgulni, hogy kijön-e a 0, 14-ből 5, ugye? Vagy 3-ból 3, és ott megvan a 0. Tehát a számolás során nem követtünk el hibát. Jó, ugye az időnk fogytán van. Mutatom a számítógépes realizációt. Mert ez a Microsoft Project 2002, amit itt mutatok, itt a házépítés példáját dolgoztuk föl lépésekben. Nézzük, hogy először is hogyan ábrázoljuk. Először a kiindulási adatokat veszem föl, nézzük. Hát itt a task name, ez a tevékenységnek az elnevezése, a duration az időtartama, a start és a finish, ez már kiszámolta a rendszer, ezt már ő számolta ki. És itt van a predecessor, ugye ezek a megelőző események. Gyönyörűen látszik a Gantt diagram. Ugye ez a megjelenítési fód, ez a Gantt diagram. Lehet látni, hogy mely tevékenységek futnak párhuzamosan, és melyek futnak egymás után, melyek futnak sorosan. És ott a vége. Tehát minden egyes tevékenységre, mondjuk a földmunkára azt mondom, hogy properties, hol van? Task information. Itt van az általános, a megelőző tevékenységek, erőforrások, további információk, megjegyzések és az állítható adatmezők. Ugye minden egyes tevékenységet így veszünk föl. Ez a Gantt diagramos megjelenítés. A naptári megjelenítés így néz ki, mintha egy ilyen szokásos, ilyen leporellós naptárba valaki helyettünk szépen behúzogatta volna a tevékenységeket. Lehet látni, hogy melyik nap ki milyen tevékenységet hajt végre. A következő a network diagram. Ugye ez a PERT megjelenítéshez hasonlóan azonnal pirossal jelöli a kritikus utat. Itt lehet látni a tevékenységek egymás utániságát. Lehet látni minden egyes tevékenység között egy kis táblázatban a kezdési időpontot és a befejezési időpontot, valamint az erőforrást, resources. Ugye pirossal be is jelölte, hogy melyik a kritikus, és ugye, itt egész az átadásig valamennyi tevékenység látszik. Ezt így, ahogy van, ki szokták nyomtatni, és a munkafolyamatban résztvevők számára hozzáférhető látható helyre kiteszik, és ugye ehhez igazítják a tevékenységeiket. Aztán lehet a task usage meg egyebek. Nézzük ennek, hát én most eléggé fogytam van az időnk, mert az utolsó fázisát mutatom, itt végig fölvettük az egyes lépéseket. Hát az ötödik lépésben, sajnos van egy kicsit szét kell húzni itt a... Így, jó. Föl lehet venni úgynevezett fázisokat is, tehát amik részfeladat csoportokra bonthatók. Első fázis, ugye ekkor kezdődik, összesen 13 napig tart, mikor fejeződik be, ez az alapmunkálatok. A második fázis a falazás, a harmadik a belső építés, a négy a külső munkálatok, és az ötödik pedig a szükséges gépeknek a beszerzése, megválasztása. Itt már vannak erőforrások is, tehát nem is tudom, a falazáshoz, a task information, ott már van erőforrás, tehát ember, gép, rendszer, aki ezt végrehajtja, amilyen eszközzel dolgozik. És ugye ezzel, ennek segítségével a rendszer meg fogja tudni határozni azt is, hogy kinek mennyi lesz akár a fizetés, akár a tevékenységet, tehát így részleteiben is számíthatóvá teszi. Jó? És ugye itt a befejezésképpen a riportolást mutatnám még be. Különféle riportok készíthetők. Például áttekintő riport. Itt a nyomtatási kép jelenik meg. Na, az egerem szaladgál. Hát ez valami ilyesmi. Ugye azt mutatja, hogy az egyes, itt vannak a dátumok, ugye? Dátumok, a időtartamok, a munkafolyamatok, költségek és a tevékenység állapota táblázatos módon jelenik meg. Aztán lehet a pillanatnyi tevékenységeket tekinteni. Ez a megjelenítés azt mutatja, hogy ha adott pillanatban oda megyek ehhez a házhoz, ugye az építés során, akkor mit kell látnom? Milyen tevékenységeket kell látnom? Ki milyen feladatot hajt éppen végre? Sőt, majd lehet látni az erőforrásoknak a lekötését, tehát hogy éppen az építésvezető, a buldózer, a falazó éppen milyen tevékenységet folytat, és annak hanyad részénél tart. Aztán ugyanez költség vonatkozásban. A költségek alakulása, a beruházások alakulása. Ugye, mennyi költség vonzatot, tehát hogy kell fölvenni a kölcsönöket, hogy kell ütemezni a kölcsönöket, hogyan kell a tőkét hozzárendelni az adott feladathoz, minden egyes fázisban és minden egyes tevékenységre vonatkozóan. Tehát ez a bizonyos költségszámítás, ugye, ami a bevezetőben látszódott, hogy ugye a projektkészítésnek ez egy fontos eleme. Aztán assignment, ezek pedig hogy melyik munkásom, hány műszakban, melyik gépem, hány munkaórát kell, hogy dolgozzon. Tehát itt ez alapján meg lehet határozni a személyi és a munkagép ráfordítást, akár a darabszámokat is. Hogyha egy kicsit majd a hálóterv anyagban tovább nézegetnek, a grafikus, illetve a számításos kapacitás kiegyenlítésnek a módszerei is ide csatlakoznak. Tehát ez alapján hajtható végre. A munkaterhelés látszik még egy táblázaton, illetve lehetővé válik, ugye itt vannak a műszakok, tehát a műszakszámnak a meghatározása, szintén automatikusan, és végül az utolsó tábla a felhasználó által szabadon definiált egyéb táblázatos megjelenítést tesz lehetővé, tehát megvalósítható az egyéni különféle vizsgálatok, elemzéseknek a végrehajtása. A program futási ideje nulla, tehát ahogy viszem föl az adatokat, ő automatikusan számol, tehát erre ugye a CPM határozott időtartamú tervezésnél a számolási idő rendkívül gyors. A PERT eljárásoknál már sokkal hosszabb, de tehát egyáltalán ott hosszú számítások várhatók a statisztikai tulajdonságoktól, rendelkezésre álló adatoktól függően. A CPM határozott időtartamú tervezés azonban kézzel is egyszerű körülmények között végrehajtható. Ezt fogják majd a gyakorlatokon használni és tanulni, ugye az RTV is majd ezeket kérjük számon. Tehát ez az elmélet, ez a módszertan a termelés irányítási rendszereknek az alapját képezi. Majd valamikor a mesterkézésben, hogyha találkozunk, akkor a termelés irányítási szoftvereknél fogunk újra ezzel a területtel találkozni, és ezt az elméletet folytatni. Köszönöm a figyelmet!